Üdvözlök mindenkit, ez a Rádió Café és a Marketing és Média közös stratégiai műsora. Itt van velünk Ritter Tamás, a Marketing és Média tulajdonosa, az adás szerkesztője. Tamás, szervusz!
Szia, Viktor! Üdvözlöm a hallgatókat!
Hogy vagy, jól vagy?
Jól vagyok.
A mai adás első felének apropóját az adja, hogy az Indamédia beszáll a könyvpiacba, és aki itt van velünk, Starc Ákos, az Indamédia csoport könyvkiadásért felelős igazgatósági tagja. Szervusz, Ákos!
Sziasztok, én is köszöntöm a hallgatókat!
Újra itt!
Így van.
Alig vártad, hogy gyere.
Ja, abszolút.
A héten megjelent C.H. Gál András, Marco Rossi folytassa Mister című könyve. Ez az apropó apropója, ugyanis ez az első könyv, amit kiad az Indamédia csoport, mint könyvkiadó. Ezzel kapcsolatban egy csomó kérdésünk lesz, például az, hogy egy digitális kiadó mikor dönt úgy, hogy beszáll a könyvpiacba, kik a célcsoport, és milyen döntés vezérelt benneteket Marco Rossi történet kiadásához.
Ha megengeditek, kicsit hagy lépjek vissza az időben.
Megengedjük.
Többet is kicsit, mint pár lépés. Könyvekkel mindig foglalkoztunk. Az Index márka alatt is jelentek meg könyvek, a női kiadványaink, Femina, Dívány, itt is voltak már könyvkiadási próbálkozások. Az idei év abban különbözik, vagy abban különleges, hogy ezt egy abszolút egy céges formába öntöttük, egy külön kiadót hoztunk létre, és ezt nem csak ilyen adhok jelleggel kezdjük el a könyveket publikálni, hanem ez egy tudatos üzletág építés és egy tudatos tevékenység része. És az a Rossi könyv van, a héten jelent meg. Ez abszolút az egyik zászlós termékünk most az idei karácsonyi könyvszezonra, és nyilvánvalóan honnan szerezzük az ötleteinket, honnan jönnek ezek a könyv ötletek? Hát a szerkesztőségekből, és ahogy említettem, például Dívány kiadott egy a podcastjából táplálkozó, az Időutazó podcastból táplálkozó, nagyon érdekes múltszázadi történetekkel foglalkozó könyvet. Nyilván a Sportrovat szállította az ötletet, hogy Marco Rossival lehetne egy újabb életrajzi könyvet írni, mivel a kollégánk, aki a könyvszerzője, ő már írt egy könyvet Rossival.
Hát és Rossi személyes jó barátjaként tekint
abszolút,
rá.
Abszolút, igen. Együtt nyaralnak, és rengeteg érdekesebb személyes történetük van kettőjüknek. Úgyhogy innen inspirálódunk a szerkesztőségi munkából.
Ebben van egy szerencsefaktor is, hogy pont ez a szerző, ez pont jóban van Marco Rossival.
Hát ehhez is azért azt gondolom, hogy szerencse kell, meg nyilván ahhoz is, hogy pont a hétvégi futball eseményei ráerősítettek ennek az egész könyvnek az aktualitására, és pont a héten a sajtótájékoztatón néztünk össze a kollégákkal, amikor Marco Rossi arról beszélt, hogy hát, hogyha a bolgármeccs nem úgy sikerül meg, mondjuk most a vasárnapi meccsen esetleg kikaptunk volna, akkor most a lemondásáról lenne szó, és mindenki így összenézett, hogy...
Egyébként gyorsan fogalmaz meg önrevíziót, nem?
Igen, abszolút, egy végtelen realista ember, abszolút két lábbal áll, és elképesztően szimpatikus volt magán a sajtótájékoztatón az eseményen is, de azért ott lefutott bennünk ez, hogy azért most ha éppen a lemondását fogalmazta volna meg, akkor ez nem egy ilyen hangulatú sajtótájékoztató, és nem egy ilyen sikeres könyv. De hát
jó, de mennyire lehet komolyan venni egy ilyen jellegű revíziót? Már azért érted, szóval, hogy egy vereség miatt most kapott a magyar állampolgárságot, most jelenik meg a könyve, szóval gyakorlatilag a magyar média és a magyar közbeszéd az most emeli őt piedesztára.
Ez így van, és az is látszik, hogy egy valós szeretet irányú felé. Nagyon-nagyon szeretik a futballrajongók, és azt gondolom, hogy most van az a pont, az inflexiós pont, amikor már azok a szereplők, azok az olvasók, azok a hírolvasók és azok a könyvolvasók is hogy a foci iránt elkezdtek érdeklődni, akik eddig egyáltalán nem.
Térjünk vissza akkor egy kicsit a könyvkiadásra. Lehet-e még hagyományos digitális kiadókról beszélni? Vagy most már ez a jövő, hogy elhagyjuk ezt a pozícionálást, és van egy cég, ami aztán elkezd különféle divíziókban gondolkodni?
Ez nagyon érdekes kérdés, mert korábban is azt gondoltam, pont az e-commerce kapcsán gondolkodtam el erről pár évvel korábban, hogy nincs igazából olyan, hogy e-commerce, tehát hogy olyan van, hogy könyvkereskedelem, olyan van, hogy elektronikai cikkek kereskedelme, mert az e-commerce ez egy csatorna ebből a szempontból, és a digitális kiadók helyzete is kicsit hasonló, hogy mi tartalmat állítunk elő, és ezeket a tartalmakat valamilyen márka kiterjesztésben szeretnénk továbbvinni. A Total Car-on autós tartalmat állítunk elő, abból egy Parkoló Parádé nevű rendezvényt csináltunk. Az Indexen mondjuk sporttartalmakat állítunk elő, abból egy Rossi könyvet, vagy mondjuk egy konferenciát állítunk elő, mondjuk a mesterséges intelligenciával. Tehát hogy látszik, hogy erre van igény, igény, és megpróbálunk újabb és újabb csatornákon részben az olvasók után menni, mert az is egy, szerintem egy fontos kérdés, amiről érdemes beszélni, hogy megváltozott a fogyasztási szokás is. Tehát, hogy a podcast, mint formátum, az nem csak egy olyan buzzword, amivel eddig évekig nem találkoztunk, vagy most egy kicsit újraértelmeztük ezt a rádiójáték, rádióműsor formátumot, hanem erre valós értelmes igény van, és gyártunk olyan tartalmakat, ilyen például a Ma is tanultam valamit, sikeres indexes sorozat, amiből először könyv lett évekkel korábban, idén pedig podcast. Tehát, hogy a sorrend az néhol változik, valamikor előbb van a tartalom, utána a podcast, utána az esemény, de hogy látszik, hogy ez egy íven van, és amiből lehet, abból többféle ilyen érintkezési pontot hozunk létre az olvasókkal.
Szóval magyarul a portfólió elemei azok szinergiában vannak egymással, hatnak egymásra, szándéke, hogy hassanak ezek egymásra. Tehát amikor tervezitek egy új portfólió beemelését, ki van-e mérve az, hogy hogyan hatnak majd egymásra ezek a portfólió elemek?
Tehát a portfólió elemek, tehát a mi portfóliónak ugye a kiadványainkat hívjuk, ezek valamilyen módon támogatják egymást, de mi alapvetően inkább itt egy ilyen sílós gondolkodásban vagyunk, tehát hogyha a Divány kiad egy könyvet, akkor abból podcastot csinál, vagy fordított sorrendben. Ugyanez zajlik az Indexnél, ugyanez zajlik a Totálkárnál, a Feminálnál, és akkor sorolhatnám a kiadványainkat. Tehát, hogy ez egy tudatos építkezés, de ami nagyon fontos, és kicsit visszakanyarodok az előző kérdésre, hogy van-e digitális kiadó, és mondom, hogy szerintem nincs, mert tartalom előállítók vannak, és akkor ahol az olvasók, nézők vannak, oda kell menni, ha most ez a YouTube, akkor a YouTube, a TikTok, akkor a TikTok. De hogy nekünk ez a feladatunk, hogy ezt jó ütemben, jó időben eltaláljuk, és ott legyünk, de ez abszolút egy tudatos munka, hogy a digitális formában létrehozott termékek esetében van egy olyan probléma, hogy nem kézzelfogható a termék. Könnyen elszáll az éterben, mert megírunk mondjuk egy indexes cikket, akármilyen népszerű a szerző, őt mondjuk lehet követni, de azért nem alakul ki egy olyan kötődés, mint mondjuk egy rockstárral, vagy egy akár egy olyan íróval, aki rendszeresen tart író-olvasó találkozókat. És ezek a termékek, amik fizikailag is megjelennek, mint egy könyv, vagy akár egy rendezvény, ezek segítik azt a márka kötődést, ami itt ezeknél a digitális kiadványoknál azért meglehetősen nehéz.
Hát ez az egyik probléma, amit mondtál, a másik meg, hogy nem tudod monetizálni. Hiszen hogyha ez a digitális térbe jelent volna meg, akkor nem tudsz érte pénzt kérni, nem?
Igen, tehát most belecsúszhatnánk ebbe az egész ilyen elkönyv problémába, hogy ott van egy nagyon komoly áfa probléma, meg az egész piac nem érett rá, meg amúgy nem is népszerű, meg jellemzően azért a könyv még mindig egy nagyon komoly karácsonyi ajándék, és azért elkönyvet karácsonyi ajándékként átadni azért meglehetősen problémás. Tehát itt sok probléma van. De az tény, hogy ezekkel az útkeresésekkel, ezzel mi a monetizációs lehetőséget is keressük. De egyenként, tehát mi egy for profit szervezet vagyunk, tehát ez nem is titok, nyilvánvalóan azért kezdünk bele a könyv bizniszbe, és azért indítunk egy ilyen üzletágat, hogy profitot termeljünk ezen az üzletágon is. De hogyha ez az üzletág képes arra, hogy erősítse a digitális kiadónkat, vagy akár a rendezvényüzletágunkat, akkor az nyilván egy olyan szinergia, amit szeretnénk kihasználni.
Talán korábban azt kérdeztük volna, hogy mi lesz a következő 5 évben, vagy 10 évben, mert valahogy beláthatóbb volt az, hogy milyen változások érnek bennünket, de most nyilván felgyorsult minden, most mit gondolsz a következő 2-3 évről, vagy akár a következő 1 évről, mert lehet, hogy jövőre is fog valami változni megint.
Szerintem a politikailag korrekt válasz ezekre a kérdések az, hogy fogalmunk sincs. Tehát aki ebben az egész digitális gazdaságban masszívan érintett, már pedig a mi média csoportunk masszívan érintett. Nekünk fogalmunk sincs, hogy mi lesz jövőre, vagy 2 év múlva, vagy 3 év múlva.
De kicsit nem olyan, mint a kis gömbölsz, tehát, hogy mész előre, és még ez is belefér, de ha már ez volt, akkor még jöhet az is.
Tehát igen, az előbb ugye beszéltünk arról, hogy ahol az olvasó van, nekünk oda kell menni, ez a feladat. Tehát, hogy pár éve nem láttuk, hogy a TikTok milyen népszerűségre tesz szert, akkor még musical.ly-ként tinik bóckodtak rajta, most pedig teljesen komoly piaci potenciál van benne. És
de ez volt a podcaster is egyébként néhány évvel ezelőtt.
Igen, a podcast ugyanilyen. Tehát nyilvánvalóan tudjuk azt, hogy mi merre megyünk, tudjuk azt, hogy a jövő évben milyen terveink vannak, szeretnénk ezeket az üzletágokat tovább erősíteni, vannak ezzel kapcsolatos terveink, de az egészen biztos, hogy már 12 hónapos tervezésben is szükség van egy újra tervezésre, és beemelni azokat az új ötleteket, csatornákat, megoldásokat, amik megjelennek a piacon.
Én megint a pénzre mennék vissza, hogy...
Mindig.
Igen, bocsánat, hogy az megvan egyébként a fejetekben, hogy az árbevétel az hogyan fog kinézni mondjuk 1 vagy 2 év múlva, tehát hogy ezek a különböző ilyen alternatív üzletágok, ezek kb. Hány százalékát fogják kitenni a hagyományos média tevékenységnek.
Illetve ugyanide, bocsánat, mennyi a kockázatvállalás ezekben, hogyha esetleg mégse jön be?
A mi alapbizniszünk az egy érdekes dolog, mert mi hirdetési bevételekből élünk, és piaci hirdetési bevételekből, ami nyilván itt a magyar piacon egy külön érdekes kis lábjegyzet, hogy a piacról élünk. Nem támogatásból, nem állami különböző támogatásokból, hanem piaci reklámbevételekből. Ezt a tortát a két globális szereplő, a Google és a Facebook folyamatosan eszi, tehát a torta nő, de az ő szerepük, az ő serjük vagy részesedésük évről évre egyre nagyobb, és ezt a magyar szolgáltatók, magyar tartalom előállítók megérzik, és gyakorlatilag tőlük veszik el ezt a pénzt. Tehát az üzleti modell, ha így tetszik, akkor a legtöbb esetben recseg ropog. A szerencsére a mi esetünkben ez még nagyon-nagyon távoli, de látjuk ennek a veszélyeit, látjuk annak a veszélyét, hogy ezek a pénzek, ezek átcsatornázódnak ezekhez a globális szereplőkhöz, ahogy jelenleg is zajlik ez a folyamat. Mi azzal a prémium árazási stratégiával megyünk, hogy prémium tartalmat állítunk elő, és ezt prémium áron adjuk el az ügynökségi partnereinknek, vagy a direkt ügyfeleinknek. Ezen a stratégián nem szeretnénk változtatni, sőt, kifejezetten velük együttműködve újabb és újabb termékeket fejlesztünk, tehát a termékfejlesztés az egyik olyan megoldás, ami fékezi ezt a fajta folyamatot, hogy ne kelljen teljesen új üzleti modellt kitalálnunk. Ilyen termékekre gondolok, mint például ami egy tévés termék, nálunk Indaspotnak hívják, és gyakorlatilag megállítjuk minden termékünkön az olvasást, vagy az adást, ha úgy tetszik, és egy reklámspotot, egy 30 perces TVC-t engedünk le a teljes hálózaton belül. Ez egy olyan innováció, amit más nem csinál, nálunk jelent meg először, de hogy ilyenekben gondolkodunk, és rendszeresen jövünk ilyenekkel. De mint a Tamás kérdezett, az is fontos, hogy próbálunk alternatív bevételi forrásokra szert tenni, és nyilvánvalóan akkor jó ez a próbálkozás, hogyha mondjuk 2-3 éven belül itt már azért mondjuk 10-20%-os bevételi részesedéssel bírnak ezek az alternatív üzletágak. Most azért ettől még messze vagyunk, de nagyjából ez a cél, hogy egy ilyen 20%-os stabilon elérjenek, mert ez ki tudja balanszírozni azt a fajta veszélyt, ami jelenleg nálunk még csak veszély, de a piacon egy nagyon-nagyon komoly és fájó pont, hogy a globális szereplők elviszik a pénzt a magyar piacról.
És mekkora kockázatot vállaltok?
Én azt gondolom, hogy ezekkel a próbálkozásokkal, hogy erősítünk mondjuk könyvben, erősítünk rendezvényben, konferenciában, ezzel azért olyan elképesztő kockázatot nem vállalunk, hiszen az olvasó ott van, ha úgy tetszik, a rajongó ott van, és inkább a márkát tudjuk erősíteni, a márka kötődést tudjuk jobban kiépíteni, de nyilvánvalóan ezek nem ingyenes rendezvények, tehát a részünkről is egy nagyon komoly beruházás, és a résztvevők részéről is, akár könyvvétel ár formájában, akár konferencia jegy bevételben egy erőfeszítést igényel. De azt gondolom, hogy itt az árérték arányt azt megpróbáljuk megtalálni. Tehát nyilván több 10, akár 100 milliós nagyságrenden kockáztatunk egy-egy projekt esetében, de ezek azért jellemzően ilyen moderált kockázatúak.
Még rajta maradva a kockázaton, ugye beszéltük a Marco Rossiról szóló könyv történetét, szóval, hogy itt azért biztosra mentetek egy olyan országban, ahol igazából a focira nagy hangsúlyt fektetnek. Ezzel gyakorlatilag ti trendet követtek, de mi a helyzet azzal, hogyha ti trendsetterek vagytok? Tehát, hogyha azt mondjátok, hogy egy sakkozóról, vagy egy pingpongmesterről szeretnétek történetet kiadni.
Szerintem minden ilyen üzletbe akkor úgy érdemes belépni, hogy először nyilván a nagy árbevétellel és a viszonylag biztos profittal kecsegtető dolgokat érdemes monetizálni. Tehát mondjuk, hogy Marco Rossiról kiadandó könyv, az nem egy elképesztő üzleti kockázat, mert hogyha véletlenül kiestünk volna ebből az egész ebés rejtező körül, akkor is van egy olyan stabil rajongó tábora, aki tudjuk, hogy azért megveszi ezt a könyvet. Tehát szerintem egy kiadói munkában az olyan típusú építkezés, vagy sztárépítés, vagy talent management, amit kérdezel, az egy későbbi fázis. Tehát amikor már van egy úgynevezett long tail, tehát egy ilyen nagyon sok címed van, és a címeknek egy részébe belefér az, hogy abból nem tudom, 1000-2000 darab nyomtatódik, vagy annyi kell el, akkor ez egy későbbi szakasz, de ebben az építkező korai szakaszban sem kizárólag ilyen sikerkönyveket adunk ki, hanem például az Indexen minden karácsonyi szezonban ilyen novellás karcolatok jelennek meg, novellák, rövid novellák, és ezekből is összefűztünk egy válogatást. Tehát adunk ki szép irodalmat is, nyilvánvalóan lényegesen kevesebb példányban, mint ahogy Marco Rossi könyvét.
Ugye a Marsa magyar sikeréről már lehet nagyjából beszélni. Elégedettek vagytok ezzel a telekomos együttműködéssel?
Abszolút, ez egy nagyon érdekes úttörő próbálkozás volt. Igazából ez egy évad volt, de két etapban futtattuk a a sorozatot. Nem csinált még senki ilyet sem hirdetői oldalon, ügyfél oldalon, sem pedig kiadói média oldalon. Tehát ebből a szempontból ez egy valóban unikális és egyedi történet volt. Én azt gondolom, hogy talán erre a piac a mi részünkről még kevésbé érett, tehát hogy kiadói oldalon nem biztos, hogy meg tudtuk volna finanszírozni, és lenne értelme most 24-ben megfinanszírozni egy ilyen sorozatot, úgy, hogy nincs meg hozzá a szponzor, és akkor azzal az ötlettel előállunk, hogy csináljunk egy szitkomot, amit majd valaki szponzorál. De a Telekomnak teljesen más érdekeltsége volt ebben, mert ő gyakorlatilag ebből csinált egy spin-offot, ami a reklámjai.
Ezt tudták előre.
Így van, előre tudták, tehát ugye teljesen más gondolattal közelítettek az egész projekt felé, de ebben mi szívesen voltunk, és nagy örömmel voltunk partnereik. Elképesztően sokat tanultunk erről a műfajról, de az látszik, hogy mi a jövőben ilyet akkor tudunk, és akkor fogunk csinálni, hogyha lesz hasonló kereskedelmi partnerünk hozzá.
Eseményekről beszéltél. Ősszel rendeztetek egy sikeres konferenciát, ugye AI témában. Milyen további tervek vannak? Üzleti típusú események, vagy esetleg fogyasztói események, koncertek?
Hát nyilván, hogyha megkérdezzük a szerkesztőséget, hogy mit szervezünk, akkor azt mondják, hogy koncertet, csak ahogy a fesztivál és a koncert piac, így azért az a konferencia piac is írtozatosan telített. Tehát komoly nagy szereplők évek óta jól beágyazva jelen vannak, nagyon-nagyon nehéz erre betörni. Kicsit hasonló helyzet, mint a könyvvel, hogy ott voltunk a korábbi, most jelenleg Economics, korábbi napi.hu csinált hasonló üzleti rendezvényeket. Ezeket próbáljuk részben feléleszteni, részben újakat kitalálni. Az általad említett mesterséges intelligenciával foglalkozó AI Summit az elképesztő sikeres volt. Abból biztosan csinálunk 24-ben egy még nagyobb konferenciát.
Hozott meglepetést?
Csak azt hozott. Üzletileg is azt gondolom, hogy az egyik legsikeresebb termékfejlesztésünk volt idén. És jövőre már szeretnénk regionális szinten megcsinálni, sőt, van egy olyan tervünk, hogy külföldre is vinnénk. Tehát, hogy ennek a licenszelésén dolgozunk.
Nincs jelenleg. Külföldön ilyen?
Érdekes, nincs. Vagy nem, tehát ez nagyon érdekes volt, hogy amikor mi kitaláltuk, hogy csináljunk egy ilyet, akkor nem volt még ilyen. Ilyen csak mesterséges intelligenciával foglalkozó konferencia azóta is kevés van, viszont mindenki érezte ennek a behívó szavát, és mindenki, aki marketing konferenciát, vagy bármilyen üzleti konferenciát csinált ebben az idő ablakban, ahol a mi konferenciánk volt, szerencsére elsőként, ott mindenhol ez volt a téma. Tehát ugye gyakorlatilag a csapból is ez folyik. Az látszik, hogy még mindig nagyon sok kérdés van, és nagyon sokan szeretnének válaszokat, ezért azt gondolom, hogy ez a téma nem fújt ki, hanem még újabb és újabb témákkal tudunk szolgálni.
Talán még egy-két év van benne egyébként.
Én azt gondolom, hogy nem, és amikor beszélünk ezzel kapcsolatban szakértőkkel, akkor azt mondják, hogy ez kicsit hasonló lesz, mint maga az internet megjelenése, hogy egy olyan gazdasági hullámot indít el, amiből mondjuk az elmúlt pár száz évben volt 7, tehát hogy ez lehet egy következő olyan grandiózus nagy hullám, ami mondjuk a 90-es években a szoftverpiac megjelen, vagy a szoftverek megjelenése, a számítástechnika, PC, utána az internet, e-commerce, .com dolgok, és akkor ez lehet gyakorlatilag az a következő hullám, ami évekig, évtizedekig velünk van, és ugye azt is látjuk, hogy nagyon gyorsan tört be a mindennapjainkban, és gyakorlatilag ez itt van velünk már a mindennapi munkánkban is. Röviden válaszolva a kérdésre, a mesterséges intelligencia fókuszt visszük tovább, és egyéb üzleti, gazdasági konferenciákon is gondolkodunk.
Fogyasztói események?
A fogyasztói eseményekből...
Mert hogy az adja magát, bocsánat, hogy így visszajövök ide.
Igen, ebből van egy
pénz.
Nagyon-nagyon sikeres eseménysorozatunk, ez a Total Car-nak a parkoló parádéja. Ez már egy létező rendezvénysorozat volt, és a sokadik...
Nekem ez nincs meg, bocsánat.
Ezért vagyok itt,
ezt elmondjam. Boomer vagy, azért nincs meg.
Tudom, köszi, hogy figyelmeztettél.
Igen, akkor mondok még egy eseményt, ami valószínűleg nincs meg. Femina Klub, női témák.
Ez sincs meg. Se volt meg.
De hogy voltak, vagy vannak szerencsére nagyon-nagyon sikeres ilyen fajta márka kiterjesztéseink, amikor elhívjuk az olvasókat és találkozhatnak a szerzőkkel, vagy akár az aktuális sztárokkal. Úgyhogy ilyenben gondolkodunk. Idén csináltunk egy nagyon érdekes próbát, egy kutyás szakmai konferenciát, ezt viszont jövőre szeretnénk úgy megcsinálni, hogy kifejezetten egy ilyen dzsembori legyen lehetőleg a Városligetben, most ez a tervünk, és a szakmázás mellett a gyakorlatilag a kisállattartóknak egyfajta éves találkozóját próbáljuk összeszervezni. Ha már a Total Care megcsinálta az autóst, akkor mi megcsináljuk a kisállatost.
Na jó, Tamás, szerintem zárjuk ezt a beszélgetést egy klasszikussal. Vágási Feri mondta, beszállok az internetbe. Szerintem mi is lassan szálljunk be boomerekként. Jó?
Ott leszünk.
Ákos, köszönjük, hogy itt voltál ma.
Köszönöm szépen a meghívást.
Starc Ákossal beszélgettünk, az Indamédia csoport könyvkiadásért felelős igazgatósági tagjával. A második részben Radó András, a Wizer kommunikációs vezetője a vendégünk. Maradjatok még!